Szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a délelőttön. A mai délelőtt egy meghívó szeretnék felétek tolmácsolni. Egy olyan meghívást, amit máskor is már kaptunk, amit már nem először hangzik fel, de mégis úgy éreztem, hogy ez lesz a mai üzenetünk. Ez az, ami a szívemre helyezett az Úr, hogy egy meghívást tolmácsolja a számotokra. A kiindulási ige a Máté evangéliumában lesz, ahogy ki is van vetítve. Máté evangélium a 9. fejezetéből fogom olvasni az alapigét, a 20. verstől a 22. versig. Tehát Máté evangélium a 9. fejezet, 20. verstől a 22. versig fogom Isten igét olvasni. És íme 12 éve vérfolyásos asszony oda ment hozzá, és hátulról megérintette ruhája szegélyét. Mert ezt mondta magában, ha csak megérinthetem a ruháját, meggyógyulok. Amikor Jézus megfordult, és meglátta őt, így szólt, bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük a te ígédet, köszönjük a te szavadat. Segíts, hogy halljunk téged. Segíts, hogy tudjam tolmácsolni a te szavadat. Tudjam elmondani a te igazságaidat. Tudjunk ráhangolódni a te ígédre, az igazságokra, a te szavadra. Kérlek, érítsd meg a mi szívünket. És kérhetjük tőled azt, hogy küld a te szent lelkedet. Munkálkodj közöttünk, munkálkodj bennem is. Kérlek, áld meg így ezt a délelőttöt. Hadd legyen ez az idő számunkra kedves és alkalmas. Amen. Ez az ige, amit felolvastam, ez egy nagyobb történetnek a része. Ismerjük ugye nagy részt a Jairus lányának a feltámasztását. És a Jairus lányának a feltámasztása egy hosszabb történet, és ebben a történetben illeszkedik bele ez a történet, a vérfolyásos asszonynak a meggyógyítása. Ez két helyen is benne van a Bibliában. Egyrészt, ahogy most felolvastam, a Máté evangélium a 9. fejezet, és bővebben pedig a Márk evangélium a 5. fejezetében van benne. Ugye itt Jairus lányának a meggyógyításánál tudjuk, hogy Jairus egy főember volt, és a lánya halálosan beteg volt, és Jézust elhívták. És miközben a tömeggel vonul Jézus, aközben érinti meg ez a beteg asszony, aki 12 éve szenvedett ebbe a vérfolyásos betegségben. És ez egy olyan betegség volt akkoriban, ami ugyanolyan hatás, ugyanolyan bélyeg volt azon az asszony, mint egy leprásom. Nem lehetett hozzáérni. Mert a mózesi törvényekben az volt megszabva, hogyha egy vérfolyásos asszonyhoz hozzáér bárki, tisztátalanná lesz, és 7 napig tisztátalan marad. Ezért kerülték az ilyen beteg asszonyokat, akik ilyen betegségben szenvedtek. És ez vele járt ezzel a betegséggel. Ez az asszonyról még tudjuk a Márk evangéliumából, hogy nagyon sok pénzt költött orvosokra. Akart volna megszabadulni. De hallott valahol Jézusról, és hitt benne, és oda ment hozzá, és úgy, hogy nem szólt neki, csak megérintette az ő ruháját, és meggyógyult. Jézus pedig ezt érzékelte, hogy meggyógyult, és hátrafordult, megkérdezte, hogy ki az, aki hozzáért, a Márk evangéliumában így tudjuk, és akkor elő kellett állni az asszonynak, és meg kellett vallani, ő volt az. Nem maradhatott titokban az ő személye, hanem elő kellett így állnia, és azt mondta Jézus, a te hited megtartott téged, és gyógyulj meg, és meg is gyógyult. Mit látunk ebben a történetben? Ugyan alapvetően két szereplője van ennek a történetnek, az Úr Jézus és ez az asszony. Azért is ezt a rövidebb történetet gondoltam felolvasni inkább a Mátéból, hogy még inkább az legyen hangsúlyos, hogy itt egy találkozásról van szó. Jézus és egy beteg, egy gyógyulni vágyó ember között. Nézzük ennek a találkozásnak a két szereplőit. Nézzük meg előbb az Úr Jézus. Menjünk tovább. Mit tudunk meg Jézusról ennek a történet alapján? Először is az, hogy fontos neki a személyes találkozás, fontos neki az egyén, a személy. Ott volt egy nagy tömeg, volt célja neki, ott volt a körülött a tanítványok, sietniük kellett. Mégis amikor valaki megérintette, valaki oda ment hozzá, abban a pillanatban megállt, abban a pillanatban, na álljunk itt meg, hiába kell sietni, itt valaki vagy valami történt. Fontos az Úr Jézusnak, amikor valaki hozzá megy. Hiába volt ott tömegkövölt, és ezt más történetekből is látjuk, hogy ahányszor az Úr Jézushoz ment valaki, mindig volt rá ideje. Mint ahogy itt írtam a második pontban. Mindig van ideje arra az Úr Jézusnak, az olyan emberekre, akik hozzájönnek. Akár alkalmas az idő, mert itt ugye nem tűnt alkalmasnak az időnek, mert sietni kellett, vártak rá, és akár alkalmatlan az idő. Mindig van ideje az Úr Jézusnak azokra, akik ő hozzájönnek. Azután nem érdekelte, hogy ez az asszony olyan beteg, hogy nem lehet hozzáérni. Mint ahogy máskor is láthatjuk, amikor hozzámegy a leprás, akkor nem érdekli, hogy leprás, és akkor ő most a törvények szerint akkor tisztátalanná lesz, hogyha hozzáér, hanem pont, hogy meggyógyult a leprás, és itt se érdekli, hogy mit bélyegezték, hogy bélyegezték az asszony, milyen, hogy le volt írva ő, hogy az utolsónak számított a társadalomban, nem érdekelte, hanem az érdekelte, hogy hozzá jött, őt kereste. Nem, tehát itt írtam is, független volt mások véleményétől az Úr Jézus. Nem befolyásolja, hogy a személy hogy ítéli meg, hogy ítéli meg a környezete. Aztán a történetből még láthatjuk azt, hogy isteni erő volt az Úr Jézusban. Amíg itt a földön járt, egyik jellemzője ez volt. Isteni erők jellemezték az ő életét. És ezek az erők úgy nyilvánultak meg, hogy betöltődött a Szentlélekkel, és ez munkálkodott ő benne is, a Szentlélek által. Az utolsó pont, amit felírtam, pedig az, hogy hatalma volt gyógyítani. Hatalma volt megszabadítani ezt az asszonyt. Hatalma volt rá, hogy meggyógyítsa. Ez, amit a történetből tudunk az Úr Jézusról. Következő dián megnézhetjük azt, hogy mi az, amit az asszonyról tudunk meg. Hát beteg volt, ugye ezt már el is mondtam. Azután a másik dolog, amit tudhatunk róla, hogy meg akar gyógyulni. Meg akar gyógyulni. Nem nyugodott bele az ő betegségében. Ugye ismerünk más történeteket, akár gyógyulási történetet, amikor például a Sánta ott ül a kapuba, Péter és Jánosról nem gyógyulást kér, hanem alamizsnát kér. Ő meg volt nyugodva ebbe az állapotba, ebbe van, nem tudok mit csinálni, nincs kiút a számomra. Hát nem ilyen volt ez az asszony. Nem tudott belenyugodni az ő betegségébe. Nem tudott megmaradni ebben az állapotban. Meg akar gyógyulni. Sok pénzt költött orvosokra, de hiába. Hiába fordult emberekhez. Nem tudott meggyógyulni, megváltozni. Azután a Márk evangéliumából viszont olvashatjuk, hogy hallott Jézusról, és hitt a beszédnek. Azaz volt hite. Elhitte, amit az Úr Jézusról hallott. Azután alázatos volt. Nem tartotta magát arra méltónak, hogy ő most elkezdjen ott kiabálni, hogy ő most felhívja magára a figyelmet, hogy ő elébe álljon a menetnek. Na álljon meg itt a menet, itt valami nagy dolog készül, most engem meg kell gyógyítani. Nem, ő oda ment alázatosan. Csak valahogy hozzáérhetnék Jézusnak. Valahogy közöm lehetne hozzá. Valahogy megérinthetném őt. Hitt ebben alázatosan, hogy Jézus meg tudja gyógyítani. és valóban ezt tudjuk a történetből, hogy valóban meg is gyógyult. Milyen érdekes az, hogy valahogy jellemzi ez az alázat ez az asszonyt, hogy még a neve sincs megemlítve. És úgymond lehetne azt még akár a tanítványok szemére is vetni, hát miért nem kérdeztétek meg a nevét? Miért nem írtátok le? Vagy miért nem jártatok utána? Nem tudta senki a nevét. Annyit tudtak róla, beteg volt, meg akart gyógyulni, hitt, alázatosan Jézushoz ment, és meggyógyult. Meggyógyult. Ezt lehetne úgy mondani ezt a találkozást, mint amikor két életpálya összefog egy csomópontban. Jézus is ment egy úton, és ez az asszony is ment az élete saját útján. És volt egy csomópont, ami megváltoztatta az asszonynak az életét. Volt egy találkozás, ami teljesen meggyógyította őt, újjátette őt, egészségesítette őt. És ilyen csomópontok az életünkben nekünk is, amikor Jézussal találkozunk. Az első ilyen csomópont, amikor hallunk róla, amikor elkezd vonzani bennünket, valami érdeklődés támad iránta, hogy valami lehet ebbe. A második ilyen nagyobb pont, amikor újjászületünk, amikor új életet kapunk az Úrtól. És még sok ilyen pont van, amikor Jézussal találkozunk. Az a jó, ha minél több ilyen pontot tudunk magunk mögött, minél több ilyen pont van bennünk, találkoztam Jézussal. Ma ott voltam nála, beszéltem vele, mondott valamit. Szükségünk van a vele való találkozásokra. Mik ennek a jellemzői? Például itt is láthatjuk, hogy Isten munkája az, hogy valaki találkozik Jézussal. Isten munkája az, hogy bennem feltámad egy éhség. A romlott természetünkkel nem jár együtt az, hogy mi nagyon találkozni akarunk Istennel. Sok ember a világban nem is tudja, kicsoda Isten. Teljesen más dolgokba hisz, vagy nem hisz. Mégis valahogy Isten munka eléri azt, aki éhezik, aki szomjazik, látja, hogy valami nem stimmel az életébe. Isten munkája az, hogy találkozzon Jézussal. Tehát Isten munkája az a szervezés is, hogy egy ilyen csomópont létrejöjjön. Azután azoknak az embereknek az életében, akik Jézussal találkoztak, azoknak változástől áll be. Lehet látni az embernek, hogyha Jézussal találkozott. Lehet látni mindenkit, aki Jézussal találkozott, akinek új élete van, hogy valami történt. Valakivel találkozott, valaki már meggyógyította az ő életét. Azután ez egy ilyen furcsa mondat, amit ide felírtam, de ez valóban így van, a találkozásnak van egy élménye. Az egy olyan különleges dolog, amikor az ember Jézussal találkozik. Amikor akár egy imádságban, akár egy igehirdetésben közel jön hozzá az Úr. Közel jön hozzá az Úr, mert látja a szívét, látja az embernek a szívében az éhséget, látja a betegséget, látja a nyitottságot, belelát a mi szívünkbe, és tudja, hogy mi van bennünk. És amikor találkozunk vele, az olyan jó. Azt nem lehet elmondani igazából leírni szavakkal, milyen lelki érzés az, amikor odaáll Jézus az ember mellé. Vannak olyan kiemelt élethelyzeteink, amikor olyan helyzetbe kerülünk, ami kritikus. Ami kritikus. Jobbra megyünk, vagy balra megyünk. Vagy krízisbe kerülünk. Én visszaemlékszem, az életemben több ilyen helyzet is volt, és egyszer egy helyzetben, amikor egy nagy csalódás ért, és elég nehezen viseltem, akkor különösen éreztem azt, hogy az Úr odáll mellém és vigasztal. Vigasztalt igékkel, mellém állt, amikor imádkoztam, és megtapasztaltam azt, hogy milyen, amikor közel jön az emberhez az Isten. Egy krízisben, egy nehéz helyzetben. De olyan jó az, hogy ehhez nem kell nehéz helyzet. Nem kell krízis, hogy ezt megtapasztaljuk. Elég csak reggel kinyitni az igét, és találkozhatunk az Úr Jézussal. Elég csak kinyitni az igét, elég csak megszólítani az Úr Jézus. Elmondani a mi gondjainkat, terheinket. Ahhoz, hogy találkozzunk ővel. És olyan érdekes, hogy ez a dolog, hogy mi vágyunk találkozni vele. De van, hogy nincs bennünk ilyen vágy. De Jézusban mindig van vágy. Mindig lehet hozzájönni, és mindig vágyik a velünk való találkozásra. Azután, ha találkozunk velünk, mindig van hatása. Hát tudjuk az igéből, hogy van negatív hatása is a Jézussal való találkozásra. De akár magunkban is tudhatjuk ezt. Amikor elhangzik egy isteni igazság, ami tudjuk, hogy az életünkről szól, amiben benne van a hibáink akár, amiben lelepleződünk, akkor mi rajtunk múlik, hogy a kellemetlen üzenetet, ami leleplez engem, amiben kiderül, hogy milyen vagyok én, és esetleg negatív dolgok derülnek ki róla, azt elfogadom bűnbánóan, elismerem, vállalom, és azt mondom, hogy szabadíts meg tőle, vagy pedig ellenállok. Más is ilyen. Másnak is van ilyen bűne. Annak még nagyobb bűne van. Vagy majd valamikor megszabadulok. Az szokott még lenni. Uram, megértettem, ez nem jó, nem kedves előtted, de nem tudom másképp csinálni. Ez még egy harmadik, amit szoktunk mondani. Nem tudom másképp csinálni. Hát emberi erővel nem lehet másképp csinálni, ebben igazunk van. De azért Úr ő, hogy olyat is meg tudjon velünk tenni, amire mi képtelenek vagyunk. Tehát lehet a találkozásnak negatív és pozitív hatása. A farizeusokban sokszor olyan negatív hatása volt a Jézussal való találkozásnak, hogy a fogukat csikorgatták. Annyira nem értették meg az Úr Jézust, és ragaszkodtak az ő bűneihez. Azután egy találkozásnak eredménye lehet a gyógyulás, megszabadulás, épülés. Sokszor átéltem azt, hogy az ember gondolkozását átfordítja az Úr. Megfordítja. Amit eddig olyan nagy gondot jelentett, állandóan ezen járt a fejem. De találkoztam Jézussal, és hirtelen olyan kicsi lett az az ügy. És sokkal fontosabb dolgok kerültek előre. Csodálatos találkozni az Úr Jézussal. Olyan dolgok történnek, amikor előtte vagyunk, amit nem is remélünk. Olyan dolgokat mond nekünk, amit nem is várunk. Ha találkozunk rendszeresen vele, megismerjük Jézus Krisztust. Megismerjük, hogy kicsoda ő. És itt szeretnék egy kicsit ezzel a megismeréssel kapcsolatban tovább menni. A világ nem ismeri Jézust. Nem ismeri, hogy kicsoda ő. Az, hogy miként látjuk az Úr Jézust, az nagyban befolyásolja, hogy találkozunk-e vele. Milyen közösségben vagyunk vele. Egy távoli, személyi Jézus, vagy egy kedves ismerős, egy kedves barát. Akik nem találkoztak vele, azok tagadják a létét, vagy nem foglalkoznak vele. Ez igaz a világra. De általában elmondható az, hogy Jézus Krisztus nem ismeri a világot. Hamis ismereteink vannak róla. Menjünk a következőre. Általában igaz ez az első pont, hogy úgy tekintenek Jézusra, akár a kollégának, akár a munkatársak, hogy valószínű egy történelemben egy olyan személy, aki élt valamikor, egy vallás alapítónak mondják Jézust, esetleg van, aki nem is hisz ő benne, vagy van, aki esetleg filozófusnak mondja, nagyon jó mondásai voltak. A világ itt megáll, pedig Jézus ennél sokkal több. Ugye nagyon sok mindent megtudhatunk az igéből. Láthatjuk az ő cselekedeteit. És az egyik ilyen igazság, ami Jézusra igaz, hogy ő Isten fia, aki már a teremtéskor ott volt, azt írja az ige, reál nézve teremtetett minden. Egy olyan örökkévaló személy, aki már a kezdetekkor ott volt, és ott lesz a végén is. És az a csodálatos, hogy ez a személy, ez testet öltött. Testet öltött. Emberi formát vett fel. És nehéz sok mindent megértenünk az Úr Jézussal kapcsolatban. Például, hogy egy az Istennel, ahogy ő magáról mondta, ahogy le van írva róla az igében. Nehéz azt is megérteni, tényleg ezt az idő fölöttiségét, de akkor is ezek az ő jellemzői. Korlátlan hatalma van. Minden reál nézve teremtett. És közben a barátunk akar lenni. Közben hozzánk akar jönni. Velünk akar beszélni. Át akar formálni. Ez annyira egy hihetetlen dolog, olyan nehéz az ember szívének befogadni, de mégis olyan igazak ezek, és olyan jó hallani ezeket az igazságot. Ő a mindenható Isten, és ő akar lenni a legjobb barátom, a segítőm. Együtt akar velem járni. Tudjuk még az Úr Jézusról, hogy teste töltött, betöltötte Isten törvényét, mindenben, amíg a földön az ige szerint járt el. Azt mondja az Úr Jézusról az Isten, hogy ez az én szeretett fiam, őt hallgassák. Mindenben úgy járt el, ahogy az Isten mondta. Gyönyörködött benne az Atya. Gyönyörködött benne. És a tökéletesen járó, tökéletes Isten fia meghalt a mi bűneinkért. Mindnyájunk bűneért meghalt. Az egész világon élő emberek, valaha élt emberek bűnei mind rárakta az Isten. Büntetés ő szenvedte el. Ő büntette Isten. De azt tudjuk, hogy feltámadt, és az Atya jobbján van most. És közben jár életünk. Így röviden pár igazságot szerettem volna egy kiemelni Jézusról, hogy milyen ő. Amikor felírtam ezt a mondatot, úgy volt bennem, hogy ez egy igaz üzenet. Ez egy igaz üzenet. Bár olyan általánosság, találkozni akarhat veled az Úr Jézus. De mégis ezt kell, hogy mondjam, ez az igazság. Mindegyikünknek ez egy állandó vágya, mindegyikünkkel kapcsolatban, Jézus szeretne kapcsolatban lenni veled. Jézus szeretne minden nap veled járni. Jézus minden nap szeretne veled lenni. Nem csak alkalmanként. Nem csak vasárnaponta. Nem csak egy házi alkalmon. Nem csak amikor hetente néha előveszi valaki az igét. Minden nap szeretne velünk együtt lenni. Mit válaszolunk az ő hívására? Lehet nemet mondani, vagy meg lehet hallgatni. Tovább lehet menni, mintha mi sem történt volna, vagy lehet komolyan venni az ő hívását. Mi az, ami befolyásol bennünket, amikor nem vágyunk erre? Mi az, ami igazából azt okozza, hogy sokszor nincs is vágyunk Jézussal találkozni. Annyi minden van az életben. Annyi minden sodor bennünket. Leköti az időnket, gondolkozásunkat. Mégis mi az, ami az okozza bennünk, hogy sokszor nemet mondunk azonnak. Sokszor azt mondjuk, nincsen időnk. Nincs időnk most ezzel foglalkozni. Hát nagyban befolyásolja az, hogy mennyire vágyunk az Úr Jézussal való kapcsolatra, mennyire akarunk ő vele venni, az a bűn. A bűn gonoszsága, a bűn szeretete, ez mind bennünket befolyásol. Nem lehetünk a befolyás nélkül, hogyha bűnkövetünk el. Azt mondja egy érdekes iga, Jeremiás 33. részben van, az 5. fejezetben, elrejtem arcomat az elől a város elől, sok gonoszsága miatt. Azért rejti el az arcát az Úr, mert az a város gonosz. Sok bűnt követel. Ezért nem tud Istenhez menni. Távol van Istentől. És azt mondja az Isten is, elrejtem arcomat előtt. Mert ha megjelenne ott az arca, az Istennek, akkor pusztulás lenne. Megítélne abba a pillanatban azt a sok gonoszságot, amit elkövetnek. A bűnnek, a gonoszságnak hatása van az Istennel való kapcsolatunkra. Érdekes, hogy ebben a történetben, amit olvastunk, ott lehetett más beteg is. Sőt, sok történetet olvashatunk, ahol Jézus betegek között jár. Például a Betesda tavának. Tehát Betesda tavának is nagyon sok beteg volt. És mégis egyhez ment oda az Úr Jézus, és egy volt az, aki meggyógyít. Nem azért jött az Úr Jézus, hogy mindenkit meggyógyítson. Csak aki kész rá, csak aki akarja a gyógyulást, csak az gyógyítja meg. Annak az embernek különleges volt a helyzete, mert nagyon régóta volt. Nagyon régóta volt ott, és a tanítványok hívták fel a figyelmét a betegre. Ez az asszony gyógyulni akart, és meggyógyult. De az, aki nem akar, aki bűnökkel van tele, hiába szüksége lenne Jézusra, hiába a megoldása az életére, a problémáira Jézus lenne. De ha az a sok bűn, az a sok gonoszság, ami ott van, nem vállalja azt fel, nem vállalja fel azt, hogy a világosságra lépjen, és kiderüljön róla, hogy ő bűnös, nem hajlandó arra, hogy leleplezze önmagát, akkor nem tud kapcsolatba lépni Istennel. Nem tud az Úr Jézushoz menni. És nagyon sok embernél ez a helyzet. Nem tartja magát bűnösnek, és a régi bűneit nem akarja lerendezni. Jónak tartom magam. Régen is jó dolgokat csináltam. Én mindig jó voltam. A gonoszsága elválasztja Istentől, és megmaradnak az ő bűnei. És nem vesszük észre, hogy a kis bűnök, amiket megtűrnek a hívők az életükbe, ugyanezt érik el. Zavarják az Istennel való kapcsolatot. És azt hisszük, hogy ez a zavart kapcsolat, ez a nem teljesen jó kapcsolat, ez a normális. Pedig nem normális. Zavartalan kapcsolatban lehet Jézus Krisztussal lenni. A bűnök, amiket megtűrünk az életükbe, zavart keltenek ebben a kapcsolatban. Csak hogy említsek olyanokat, amit nem olyan nagy bűnnek gondolunk. Az irítség. Amikor más dolgát megkívánjuk, áhítozunk után, az egy bűn. Azután a nagyra vágyás. Én többet akarok, mint más. Én nagy akarok lenni mások előtt. Olyan dolgok kívánása, amit az Úrra azt mondta, hogy nem adom meg neked. Nem adom meg neked. De te küzdesz érte. Kívánságaidra akarod kívánságaidat akarod beteljesíteni. Ezek mind olyan bűnök, amik nem nagy bűnök. Túl lehet lépni rajtuk, de zavarják az Úr Jézussal való kapcsolatunkat. És sok harag, kis gyűlöletek, veszekedések, indulatoskodások, ezek mind olyan dolgok, amik kis bűnöknek mondjuk őket, de ugyanúgy zavart keltenek abban, hogy én Jézussal zavartalanul kapcsolatban legyen. Olyan rossz az olyan embert látni, aki hívőnek mondja magát, de igazából sose lett tiszta az élete. Sose rakott egy nagy rendet. És azt hiszi, hogy az ő kínlódása, ez a zavart kapcsolat Istennel, amit ő se ért igazából, nem érti Istent, ezt gondolja a hívő életnek. Ez nem hívő élet. Nem ilyen életre hívott el bennünket Isten. Bővölködő kapcsolatra hívott el, ahol ajándékokat kapunk Istentől. Folyamatosan. Gazdaggá akar bennünket tenni. Ennek az életnek nem az az értelme, hogy mi anyagilag meggazdagodjunk, hanem lelkileg meggazdagodjunk. Hogy amikor megyünk a mennybe, visszük a nagy puttonyba mindazt, amit Jézus tett velem, amit ő érte tettem, és átveszik a jutalmat. Hisz a anyagi dolgokat nem vihetjük át. Semmit nem vihetünk át. Mennyei dolgokat kell gyűjteni. És ez úgy lehet, hogy napi kapcsolatban vagyok Jézussal, tisztogatom az életemet, és gyűjtöm a kincseket. Minden nap legyünk kapcsolatban Jézussal. A másik, ami elválaszt minket Istentől, és zavarja a vele való kapcsolatot, a hitetlenség. A hitetlenség. Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. vers. Nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Vannak olyan emberek, és vagyunk akár úgy mi is, hogy halljuk a hirdetett igét, de nem hiszük el. Nem hiszük el, hogy nekünk szól. Nem hiszük el, hogy az igaz. Csak jó hallgatni. Jó hangulatot kell. De nem hiszük el, hogy az az ige, az komoly dolog. Az ige hallgatás egy felelősség. Mert ha én Isten üzenetét hallom, akkor Isten számon fogja kérni. Megtetted, nem tetted meg. Igyekeztél rá, hogy megcseleked, vagy nem? Milyen furcsa lenne, ha az, ha én is a fiamnaktól kérek valamit, és nem várnám el, hogy megtegye. Ó, úgyse fogja megtenni, akkor minek mondanám neki? Van, akinek már nem szól az Isten. Vannak olyan emberek, annyiszor szóltam már, nem szól. Istennél is van egy határ, amit elér az ember, onnantól nem szól. Nem szól hozzá Isten. Hiába. Nem szól, mert annyiszor szólt, és nem teszi meg. Olyan jó, hogy Isten türelmes. Soká lehet elérni ezt a határt, de el lehet érni. Izrael népe is elérte azt, hogy kigyomlálta Isten. Ítélet alá kerül. De majd könyörülj rajta. Higgyünk az igének. Higgyünk, hogy nekünk szól. Figyeljünk a Szent Léleknek. Mi az, amit ebből nekem meg kell tennem? Mi az, ami rám vonatkozik? Nem azért szól az ige hirdetés, hogy kényelmesen üljünk, melegedjünk, hogyha lehet, hanem azért, hogy valamit halljunk Isten igényéből. Figyeljünk rá. A harmadik, ami gátolhatja az Istenhez való jövetelünket, és megronthatja a kapcsolatot, az ember. Különösképpen az emberek, a nem hívőkre vonatkozik, hogy az emberek nagyban befolyásolják, akik még nem hisznek Istenben, hogy oda mennek-e Istenhez, de sokszor a hívőket is ez befolyásolja. Egyrészt félhetünk az emberek véleményétől. Ha én komolyan veszem az igét, és ezt is ezt megteszem, akkor hogy fognak rám nézni? Akkor mit fognak rólam gondolni? Nem ez a gondolkozás jellemezte az Úr Jézus. Nem ez a gondolkozás jellemezte a tanítványokat. A hívőket nem ez kell, hogy jellemezne. Mit szól az ember akkor, hogyha én valamit Istennek engedelmeskedek? Igenis, fel kell vállalnunk azokat a engedelmességi dolgokat, amik akár hátrányunkra válnak az emberek előtt, ha az Úr kér tőlünk valamit. Azután az emberek lehetnek rossz példák előttünk. És itt hívők. Sajnos lehetnek a hívők is rossz példák a hitetlenek előtt. És ez gátja lehet annak, hogy Istenhez jöjjenek. Azután itt megint a hívőkről beszélek, amikor azt mondom, hogy ha sótlanok vagyunk, akkor nem jó bizonságok vagyunk. Akkor olyan az életünk, ami nem jó illatot ad, hanem egy erőlködés, egy kínlódás. És ez akkor jellemző, ha nincs kapcsolatunk meg Jézus Krisztussal. Erőtlenek, sótlanok leszünk. Na mi az, ami segíti a találkozást Jézussal? Hát az alázatos szív. Nem lehet úgy oda menni az Úr Jézushoz, hogy én a mellemet döngetem. Nem lehet oda menni, Istenem, tégy igazságot a testvérem és én közöttem. Nekem van igazam. Nem lehet így oda menni az Úr Jézushoz. Nem lehet úgy oda menni, hogy lobogtatom az én érdememet. Nem lehetek úgy ott Isten előtt, hogy automatikusan. Nekem ez jár, igaz, elkövettem ezt a bűnt, de úgy is tudom, megbocsájtod. Nem lehet így oda menni Jézus elé. Nem akar velünk így találkozni. Úgy akar találkozni, hogy halljuk az ő szavát. Kész a mi szívünk figyelni rá. Nehéz úgy beszélgetni a másik testvére, ha közben teljesen másfele néz, másfele gondolkozik, és sőt, nem is ott jár, ahol én beszélek, hogy nehéz beszélni valakivel. Ugyanúgy nem várhatjuk el azt Istentől, hogy mi oda megyünk hozzá, és teljesen tele vagyunk a saját gondolatainkkal, tele vagyunk a saját érzéseinkkel, a vágyainkkal, és nem figyelünk rá. Minden mellett jó mindent ő elé vinni, és vele megbeszélni. Pont azért, hogy tudjuk, hogy mi az, amit ki kell dobni, mi az, amit meg kell tartani. Mi az a gondolat, a vágy az én szívembe, ami helyes, és mi az, ami helytelen. Jó az Úr elé vinni, ugye fel is szólít minket az iga kívánságaival. Tárjunk fel Isten elé. Aztán mi az, ami segít a Jézus Krisztussal való találkozást? A bizonyságtétel. Amikor valaki elmondja, ez volt a bajom, és az Úr így segített. Nézzétek, tegnap Isten elé mentem, és Isten ezt mondta, és el kellett, hogy mondjam nektek. A bizonyságtétel, az élő bizonyságtétel az segíti, hogy oda menjenek az emberek Jézushoz, hogy egymást is erősítsük, és mi is helyes hívő életet éljük. Nem maradhatunk csendben. Itt a padokban nem maradhatunk csendben. Mondjátok, hogyha van egy megtapasztalásotok, ha van egy, hogy engem ez az ige felvidított ma reggel, és ez olyan jó volt. Kell ezek a bizonyságok, kellenek a megtapasztalások, hogy a hitünket erősítsük, hogy igazítsunk egymás hívő életén. Nem látunk bele egymás szívébe. Hogy pont az a mondat, amit én mondtam, az mennyit segítette a másikat. Nem tudjuk, hogy mennyi mindent munkál a Szent Lélek. egy-egy bizonságtételt, egy-egy igehirdetés, egy-egy imádság, egy-egy ének által. Ereje van Isten szavának. És munkája gyógyítja az ember szívét. És hogyha én megtapasztaltam ezt az erőt, kötelességem tovább mondani. Tovább kell adnom. Nem tarthatom meg magamnak. Hány példázat szól erről, hogy talentumokat osztott ki, és várta a hasznot az, a gazdag. És ugyanígy nálunk is talentumok, ajándékok vannak, megtapasztalások vannak, el kell mondani, le kell írni, meg kell osztani egymással. Ez segít nekünk. Az átadott élet, az Jézus mutatja be. És milyen jó az, hogyha az életünk olyan, hogy találkozik valaki velünk, és akkor azt mondja, hát, miután elváltunk, azt mondanák, hogy hát ez olyan, mintha találkoztam volna valami tanítóval. Valaki ezt mondta egyszer, hogy amikor bizonyságot tettem neki, hát te olyan pap lennél, olyan meggyőzően beszélsz. Ó, mondom, bárcsak fogadnál el, ne csak azt mondanám, hogy pap lennék. De valóban az lenne a lényeg, hogy úgy éljünk, hogy látható legyen Jézus Krisztus bennünk. Egy családban beszélgetés volt, nem a mi családunkban, és nem is mostanában, de hallottam egy beszélgetést, amiben úgy zajlott, hogy a gyerektől megkérdezték, hogy milyen az Isten egy alkalommal. És a kisgyerek azt mondta, hogy hát, én ismerem Istent. Hát és kérdezték, hogy ismered? Hát az apukám az, ő vele találkozott. És valóban, mert úgy viselkedett az apja, ő úgy ismerte meg Isten, mintha az apja lett volna, mintha az apukája lenne, mert olyan az Isten, mint az apukája. Milyen jó, ha egy édesapa ilyen, hogy képviselni tudja Isten. Átragyog be az életeben Jézus. Olyanok vagyunk, mint egy, ez egy hasonlat nyilván, nem kell minden értelemben szó szerint venni, de mint egy üveglap, mint egy átlátszó üveglap. Ha teli van kosszal ez az üveglap, az a fény, ami rajtunk keresztül ragyog, hát az egy nagyon homályos torz képet ad. Ha tiszta a szívünk, ha rendszeresen tisztítva van ez a lap, akkor át lehet rajta világítani. Lehet azon keresztül üzenetet küldeni. Átragyog be az életünkre Jézus Krisztusnak a fénye. Átragyog be az ő ereje. Tud-e rajtunk keresztül munkálkodni? Ahhoz, hogy ez megtörténjen, találkozni kell vele minden nap. Minden nap nyitott szívvel kell őt keresni. Hát járjunk így, éljünk így, és ez valósuljon jó meg mindjárt életében. Vegyünk komolyan Istennek az